Kedves hallgatom! A római levél 14. részének 5. versét olvassuk. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. A legyen bizonyos a maga meggyőződésében azt jelenti, hogy ne ingadozzék álláspontjában. Pál most az illusztrációt átváltja a nap kérdésére. Egyesek ragaszkodnak ahhoz, hogy az Úr napja más. Némelyek a vasárnapot tekintik az Úr napjának, mások a szombatot tartják annak. Nem a napnak kell másnak lennie, hanem a hívőnek. A különös nap nem számít. Pál ezt mondta, senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Kolossei levél, 2. rész, 16. vers. Ne mondd meg nekem, hogy melyik napot ünnepeljem. Nem neked tartozom felelősséggel, hanem az Úr Jézusnak. Ő az én Uram. Amikor diák voltam a szemináriumban, ismertem olyan gyülekezetet, amely szigorúan ragaszkodott a vasárnap megtartásához, és ezért nem ültek járműre vasárnap. Vonattal szoktam járni abba a gyülekezetbe prédikálni, és már szombat este elindultam. Egyes gyülekezet vezetők tudni akarták, hogy mikor érkezett oda a vonatom. Vasárnap hajnalban, és az egyik férfi így szólt, ez nem zavarja önt? Azt mondtam, egyáltalán nem zavar. Tisztelem azt az embert, és nem gondolom, hogy neki vasárnap kellett volna utaznia. De amikor az egyik prédikációs helyről egy másikra utazom, szükséges vasárnap is vonatra ülnöm, és ezt a legkisebb lelkiismeret furdalás nélkül teszem. Pál azt mondja, hogy amit teszünk, afelől teljes mértékben legyünk meggyőződve a saját elménkben, hogy helyesen cselekesszük. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Ez azt jelenti, hogy egészen legyen színültig megtöltve az értelem, a szív, az akarat és az egész személyiség. A hívőnek nem szabad tenni azokat, amik neki valamilyen aggodalmat okoznak. Barátom, akármit teszel Istenért, azt lelkesedéssel kell tenned. Azt hiszem, bűnös módszer az, ahogyan egyesek vasárnap templomba mennek. Amikor játszunk valahol, akkor azt lelkesedéssel tesszük. Akármit cselekszünk az Úrért, tegyük örömmel. Oktatom a Bibliát, mert szeretem az oktatást. Inkább ezt teszem, mint bármi mást, amit ismerek. Korunkban azért értékelik olyan kevésre a gyülekezeti munkát, mert hiányzik belőle a lelkesedés. Valakit felkértek arra, hogy vasárnapi iskolai osztályt oktasson, és ezt mondta. Ó, ha senki más nem talál, akkor elvállalom. Ilyen esetben nem szabad elvállalni, barátom, ha valaki így érez. Jobb lenne az osztálynak, ha nem lenne tanítója, mint hogy egy érdektelen, közömbös ember álljon az élén. Egyesek ténylegesen bűnkövetnek el, amikor gyülekezeti munkát végeznek. Az első nagy alapelv a következő. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Most alkalmazzuk ezt az alapelvet a kérdéses témákra. Az emberek, főként a fiatalok megkérdezik tőlem, hogy szabad-e ezt tenni, vagy azt tenni. Így szólok. Neked azt hiszem helytelen, de nekem szabad. Efelől nincs kétségem. Ha akarnám tenni, akkor lelkesedéssel tenném. A lényeg az, hogy van-e kérdésünk felőle. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Nem jöttél volna ide hozzám, és nem tetted volna föl nekem ezt a kérdést, ha bizonyos lettél volna a magad meggyőződésében. Barátom, ez nagy irányító alapelv. Ha kérdés van az elmédben valami felől, amit teszel, bármi is legyen az, akkor helytelen. Nekem talán nem lenne helytelen, de bizonyára nem helyes neked. Emlékszel arra, hogy Simon Péter távolról követte az urat, miután letartóztatták. Péter bement azon az estén a főpap tárgyaló termébe. Leültem egy szállodában Jeruzsálemben az óvárosban, a Kidron völgye mellett egy reggelen. Amikor a hajnali nap följött, az egész várost beragyogta át a Kidron völgyén. Ott volt egy templom, amit kakaskukorékolás templomnak hívtak. Azon a helyen építették, ahol a főpap tárgyaló terme elhelyezkedett, ahol Kajafás otthona feküdt. És az volt az a hely, ahova bement Simon Péter, és ahol háromszor megtagadta, hogy ismeri az urat. Meg vagyok róla győződve, hogy Simon Péternek nem kellett volna oda mennie azon az estén. Másrészt János, akinek nyilvánvalóan Jeruzsálemben volt a lakása, és ismerték a főpap palotájában, odament, és nem tagadta meg az urat. János nyugodtan oda mehetett, de helytelen volt oda mennie Simon Péternek. Simon Péter volt a gyenge testvér, amint látjuk. Manapság az a gyenge testvér, aki elkülönült testvér. Ez talán idegenül hangzik. De az emberek, akik összeállítják a tedd és ne tedd törvényes rendszerét, nagyon figyelnek. Ők a gyenge testvérek. Amikor diák voltam a szemináriumban, néha elmentünk labdázni. Egy diák összegyűjtött 2-3 szuperszentet, akik imádkoztak értünk. Én mindig reméltem, hogy azért imádkoznak, hogy győzzek. Nagyon durva srácok voltak. Mintegy 15 évvel később ott ültem az egyikükkel és feleségével, és könyörögtem neki, hogy ne hagyja ott a feleségét. Azt mondta, hogy ott kell hagynia. Ezt kérdeztem, miért? Válasza ez volt. Mert van egy kislányom egy ausztráliai nőtől, és el akarom őt venni. Valamikor szuperszentnek mutatkozott, de valójában ő volt a gyenge testvér. A kérdéses szórakozások helytelenek a hívőnek, ha nem nyugodt miattuk. Ha részt vehet azokon, és továbbra is szoros kapcsolatban maradt Krisztussal, akkor nem helytelen annak gyakorlása. Hadd mondjak el egy kis történetet ezzel kapcsolatban. Sok évvel ezelőtt egy fiatal hölgy odament lelkipásztorához egy kérdéssel. Azt gondolja, hogy helytelen a kereszténynek táncolni? A lelkipásztor így válaszolt. Bárhova elmehetsz, ahova el tudod vinni Jézus Krisztust magaddal. Erre nagyon ideges lett a lány. Így szólt. Én elvihetem őt a táncterembe is. A lelkipásztor ezt mondta. Akkor menj. Ezután elment a tánchelyiségbe. Egy fiú, akivel még nem találkozott azelőtt, felkérte táncolni. Elhatározta a lány, hogy Jézus Krisztust magával viszi a táncterembe, ezért megkérdezte tőle, keresztény vagy? Amaz így válaszolt, nem. Amikor a fiú beszélgetni akart a lánnyal, megkérdezte, te keresztény vagy? A lány így válaszolt, igen. És a hitetlen fiú erre ezt felelte. Akkor mit keresel itt? Miután a lány hazaért, azon az éjszakán rájött, hogy talán mégsem tudta magával vinni az Úr Jézus Krisztust. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Római Levél, 14. rész, 6. vers. Talán valaki kirándul vasárnap. Ha magával viheti Jézus Krisztust, és ha hálát tud adni a természet csodáiért azokkal együtt, akikkel kirándul, akkor menjen. Az a fontos, hogy tudjuk, hogy a napot az Úrért szenteljük meg. Aki húst eszik, az is hálát ad érte Istennek szíve mélyéből. Aki nem eszik húst, az is hálát ad Istennek szíve mélyéből. Nem az számít, ami az asztalon van, hanem az, ami a szívben van, mert Isten figyel arra. A szív magatartása határozza meg a keresztény viselkedés módját. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Római levél, 14. rész, 7., 8. és 9. vers. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Ezt általánosságban idézik, mint bizonyító igét arra vonatkozóan, hogy az életünk hatással van másokra. Ez a gondolat azonban nincs benne ebben az ige szakaszban. Az a tény, hogy mint keresztények nem élhetünk Krisztustól függetlenül. Akár élünk, neki kell élnünk, akár meghalunk, neki kell meghalnunk. Keresztény viselkedésünk nem szorítkozik arra, hogy milyen ételt tesznek az asztalra, hanem arra a tényre, hogy életünk nyilvánvaló előtte. Ez a fontos. Egy napon majd számot kell adnunk életünk tetteiért, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. 2. Korintusi levél, 5. rész, 10. vers. Akkor nem az lesz a kérdés, hogy milyen hús volt az asztalon. Azt kérdezik meg, hogy milyen volt vele a kapcsolatod, amikor leültél ahhoz az asztalhoz. Lehetsz istentelen hús nélkül is, és lehetsz istentelen hússal együtt is természetesen. Krisztus halála és feltámadása az alap arra, hogy ő uralkodjék mind a holtakon, mind az élőkön. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Római levél, 14. rész, 10., 11. és 12. vers. Akkor miért ítéled el testvéredet? Emlékszel rá, hogy az Úr Jézus azt mondta a farizeusok csoportjának, akik meg akarták kövezni a parázna asszonyt. Aki nem bűnös közületek, az vesse rá az első követ. És azok közül a férfiak közül senki sem dobott követ azon a napon. Barátom, föl kell ismernünk, hogy számot kell adnunk magunkról. Őszinte leszek irántad, hogy mi zavar engem egy kicsit. Azon gondolkodom, hogy miként fogok elmondani neki bizonyos eseteket. Ezért nem ülhetek ítélőszékbe, hogy ítélkezzem fölötted. Én magam felől aggódom inkább. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Római levél, 14. rész, 13. vers. Pál kifejleszti azt a gondolatot, hogy a magatartásunk alkalmazkodjék a gyenge testvér életéhez. Ha ugyanabban az autóban ülök, mint az, aki hisz abban, hogy nem szabad vasárnap utazni, akkor meg kell állnom vele, nem azért, mert egyetértünk, hanem a gyengébb testvér érdekében. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Római levél, 14. rész, 14. és 15. vers. Mivel Krisztus kész volt meghalni a gyenge testvérért is, bizonyára nekünk is késznek kell lennünk arra, hogy tartózkodjunk valaminek az elfogyasztásától vagy megcselekvésétől, ami bántalmat okoz neki keresztény életében. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Római levél, 14. rész, 16. vers. Más szóval, a szabadság nem szabadosság. A hívő használja szabadságát, de ne éljen vele vissza. Mindig szemünk előtt kell tartanunk, hogy viselkedésünk milyen hatással van a gyengébb keresztényekre. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Római levél, 14. rész, 17. vers. Ez az egyetlen utalás Isten országára ebben a levélben. Nem hiszem, hogy Isten országa azonos a mennyek országával, amiről Máté evangéliuma beszél, aminek végső kiteljesedése a milleniumi és mesiási királyság lesz a földön. Azt hiszem, hogy Isten országa mindazt átöleli, ami Isten teremtett világegyetemében van, és ez természetesen magában foglalja az egyházat is. Lange meghatározása kielégítő. A mennyei élet világa, amiben Isten igéje és lelke uralkodik, és aminek szervezete a földön az egyház. Az Úr így használta a kifejezést. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony, mondom néktek, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. János evangéliuma, 3. rész, 3. vers. Ez az élet mennyei szférája, amelyben Isten igéje és lelke uralkodik. Ahogy Stifler mondta, Isten uralkodik mindenütt, de van egy birodalom, ahol a lelki törvények és erők uralkodnak egyedül, ami a hívő életének a területe. Az ember teljesen képtelen meglátni és belépni abba az országba az újonnan születés nélkül. Ez a királyság egyáltalán nem kapcsolatos az evéssel vagy ivással, a böjtöléssel vagy pénteki húsevéssel, a disznóhússal vagy a vegetáriánus étrenddel. Ezek nem mennek be oda. Az igazság ebben a versben ugyanazt jelenti, mint a római levél első részében és harmadik részében. Azt jelenti, hogy rendben lenni Istennel. Azt jelenti, hogy előtte kedves életet élünk. A Szentlélek nyilvánvalóan az igazsággal jár együtt, és utal rá, nem a mi állapotunkra, hanem arra, hogy lélekben járunk. Ez inkább gyakorlati, mint elméleti. Inkább erkölcsi, mint szóbeli. Ez igazságosság inkább a Szentlélekben, mint igazságosság Krisztusban. Az öröm a Szentlélek gyümölcse, és a hívőben lakik. Sajnálatos, túl gyakran hiányzik a hívők életéből. Örömnek kell lennie az életünkben. Ez nem azt jelenti, hogy mosolyogva járunk elünk, mint valami műanyag baba, hanem azt jelenti, hogy szívünk mélyén örömet érzünk. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Római levél, 14. rész, 18. vers. Jól lehet, természetesen lesz szó szerinti királyság ezen a földön, itt a lelki birodalomról beszél, ahova az újonnan születés által kerülünk be. Krisztus nem evéssel és ivással szolgáljuk, hanem szolgálatunk az igazságosság, a békesség és az öröm szolgálata. Ezekben a hívő tetszik Istennek, és megbízható az emberek előtt. Ez nem jelenti azt, hogy az emberek tapsolnak nekünk, mert hívők vagyunk. Még üldözik is a hívőket. De a mélyben az emberek elismerik az igazi hívőket, míg tagadják és elutasítják azt, ami képmutatás és hamisság. Ez a viselkedés egyik nagy alapelve. Az élet és a beszéd legyen Isten előtt kedves, és találkozzék az emberek lelkiismeretének jóváhagyásával. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Római levél, 14. rész, 19. vers. Ez kettős buzdítás. Törekedjünk tehát, amelyek a békességet szolgálják. A törekvés szorgos igyekezet és szinte törtető cselekvések sora. A hívőnek határozott erőfeszítést kell tennie azért, hogy elkerülje az étel és bármilyen fizikai tárgy alkalmazását, ami megbántja a keresztény testvért. Ez a buzdítás negatív szempontja. A pozitív szempont pedig az, hogy igyekezzünk a lelki értékekre. Igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Ezek építik a hívő embert. Étel miatt ne rombold az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Római levél, 14. rész, 20. vers. Az ételért ne rontsuk le Isten munkáját. Természetesen a hívő szabadon ehet húst, és tartózkodhat attól, de egyik sem tesz minket igazzá Isten előtt. Ne rontsuk le Isten munkáját valamelyik gyengébb hívő szívében, bizonyos fizikai előnyünkért. A régi mondás érvényes. Az egyik ember fűrje, a másik ember mérge. Ézsau például nem volt tekintettel Istenre, vagy elsőszülöttségi jogára. Felcserélte a leveses tállal. Ne adjuk el elsőszülöttségi jogunkat csak azért, hogy kielégítsük étvágyunkat. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Római levél, 14. rész, 21. vers. Visszatér ehhez a két ponthoz, evés és ivás. Aztán tovább megy rajtuk egy elsöprő nyilatkozattal. Bármi. Bármi, ami kérdéses vagy a lelkiismeret ügye a gyenge testvér életében, helytelen az erős testvérnek. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy gyülekezetbe szerkesztettél engem, és együtt lehetek testvéreimmel, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, mint megváltóban. Add segítségedet, hogy tekintettel legyek testvéreimre, és semmi botránkozásra valót ne tegyek előttük, hanem azt munkáljam, ami építésüket és javukat szolgálja az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.